Jó estét kívánok, köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Seres Gerda. Mai vendégem Balázs János Kossuth Díaz zongoraművész, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Örülök a meghívásnak.
A beszélgetést felvételről hallják. Sikerrel zárult az Energia koncert, most nemrég a Szent István Bazilika előtt. Ez 4 éves szóló zongora koncertként indult, most viszont egy nagyszabású popzenével tarkított koncertet adott, kiváló művészekkel. Nem új felvetés persze a klasszikus zenében, de azért mégis fontos kérdés, hogy meddig érdemes elmenni egy klasszikus zenésznek ebbe a crossover irányba?
Azt hiszem, hogy nagyon fontos a mai világban, hogy a klasszikus zenét egy kicsit közelebb hozzuk a mai fiatalokhoz. Ez teljesen egyértelmű, hiszen ahogy megnézzük a klasszikus zenei közönségnek a zömét, sajnos az idősebb korosztályra redukálódott. Ez mondjuk mindig is így volt, de talán a mai kor eszközeivel, a mai kor fiataljaival sokkal könnyebb egy kicsit motiváló tényezőként felvetni a klasszikus zenét. Például a crossover stílussal, ami tulajdonképpen ezen az Energia koncerten megvalósult. Azt hiszem, hogy a nehézsége a crossovernek az mindig az érték alapúságon van, mert egészen nyilvánvaló, hogy mind a klasszikus zenében és mind a könnyű zenében is vannak értéktelen és kevésbé magasra pozícionált zeneművek vagy előadók. Tehát nehéz kiválasztani azt, ahol egyértelműen párosul az értékesség, és a műfajok mint olyan eltűnnek, hiszen az a legfontosabb, hogy a legmagasabb fokon űzzük azt, amit csinálunk. Úgyhogy a vendégművészeket megválogatva, és a legjobb és legnemesebb célszolgáló embereket magam köré véve az Energia koncerten, azt hiszem bebizonyosodott, hogy teljesen mindegy, hogy egy Edith Piaf, vagy egy Queen dalt, vagy egy Liszt darabot, vagy egy Paganini darabot adunk elő, hogyha az magas színvonalon van előadva. És azt hiszem, hogy ennek a missziónak a legfontosabb küldetése azon kívül, hogy a fiatalokat megszólítjuk, hogy ezt a fajta művész buborékokat eltüntessük, hogy hát én klasszikus zenész vagyok, én jazz zenész vagyok, én popzenész vagyok, és én esetleg nem nézek rád jó szemmel, mert te azt mondod, hogy csak a kottát szabad játszani, meg azt mondom, hogy a kotta mellett is van egy kis önmegvalósítás, és itt azt hiszem eltűntek ezek a dolgok, és csak is kizárólag a zene, a muzikalitás, az esztétika volt a legfontosabb tény a koncertnek. Úgyhogy nekem nagyon nagy élmény volt, megint több ezer ember, lehet, hogy 10 000 ember is kint volt a Szent István téren. Ez mind bebizonyította azt, hogy igény van rá, hogy a fiatalok szeretik. Volt, aki gyönyörű szép öltönyben és esti ruhában jelent meg, volt, aki szakadt farmerben és sörrel a kezében, és mindenki bámulta a fényfestés, és hallgatta a legjobb muzsikát. Talán elindul a fiatalokban valami, azok, akik még sose jártak az Operaházba és a Zeneakadémiára, hogy hát ez egy nagyon jó darab, ez egy nagyon jó előadó, megnézem, hogy hol játszik legközelebb.
Nagy hangsúlyt fektet erre, hogy megszólítsa a fiatalokat, de milyen eszközei vannak még?
Azt hiszem, hogy a legfontosabb eszköz az az őszintesség, és az, hogy merjük felvállalni magunkat, és próbáljuk meg azt a fajta művészetet, azt a fajta munkásságot, amelyet képviselünk, ez a klasszikus zeneművészet, azt a mai kor eszközeivel megmutatni. Ilyen például ugye a média, a multifunkcionalitás, az, hogy mondjuk a fiataloknak és gyerekeknek szóló hangszerbemutató koncerteket tartok. Az, hogy díjakat alapítottunk, hogy egy kicsit figyelünk a társadalom felé. Az, hogy a műsorjaim a Zeneakadémián vagy a MIPA-ban tematizálva vannak. Lehet valamihez kötni, van valami fogóckodó. Valljuk be, egy mai fiatal, hogyha elmegy egy Beethoven szonáta este, és csak annyit tud a darabból, hogy Beethoven opus 111-es C-moll szonátája, abszolút nem tudja, hogy miről van szó, de hogyha egy tematika köré van téve, vagy van egy leírás, akkor rögtön közelebb érzi magát. Én is évek óta, évtizedek óta ebben a világban élek, nem kívánhatom el egy fiataltól, hogy mindent tudjon. De azt hiszem, hogy, és ez be is igazolódott, hogyha egy kis lépést teszünk a fiatalok felé, és egy kicsit beavatjuk őket, akkor abban a pillanatban tulajdonképpen a látókörükbe kerül a klasszikus zene, és elkezdi őket érdekelni. Az én koncertjeimen most már 10-20%, lehet, hogy néha több is, fiatal, tehát 30 éven aluli. Ez óriási siker. Na persze, körülbelül 7-8 éves munka van benne. De azt hiszem, hogy ez előrevetíti azt a folyamatot, hogy amikor majd ők lesznek szülők, vagy esetleg már szülők, a gyerekek úgy nőnek fel, hogy részük lesz a klasszikus zene, részük lesz a magas művészet. Tehát el fognak menni egy galériába, el fognak menni egy kiállítást megnézni, értékelni fogják a szobrokat, értékelni fogják a esztétikát. És ez alapján tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy jogi karon fog végezni, vagy fizikai munkás lesz a gyerekből, vagy ő belőle. Az a lényeg, hogy a részesévé válik a magas kultúrán. élnek, és ezért nekünk ez Bartók és Kodály hazájában kötelességünk. Ha már annyit szenvedtek ezek az emberek, mert egyik nagy magyarnak sem volt olyan rózsás az élete, viszont egy olyan örökséget hagytak ránk, amit a mai világban, amikor valljuk be, sem háború, sem elnyomás nem nehezíti a helyzetünket, akkor nekünk ez kötelességünk magasra emelni, és persze észrevenni, hogy nem lehet professzori szinten előadni a fiataloknak a tudományunkat, mert egyszerűen nem ért, tehát nincs közös hang. A közös hang az az egyszerűség, és az egyszerűség nem azt jelenti, hogy adunk a minőségből, hanem a közlési forma, az információ eljutásának a folyamatában leredukáljuk tulajdonképpen nagyon kicsire, nagyon, nagyon egyszerűre, de a produkció, maga a produktum, a zene, bármikor is, legalábbis amikor élépek színpadra vagy művésztársaimmal, az mindig a legmagasabb színvonal, és ez a kettő elegye eredményezi szerintem azt, hogy remélhetőleg a klasszikus zene az mindig is ott lesz az embereknek a szívükben, a lelkükben, és remélhetőleg ez mind emberileg, mind társadalmilag fejleszteni fogja a társadalmat, a jövő társadalmát, a fiatalokat.
De amikor az őszi zongorabérletről beszéltünk, akkor ilyen egészen prózai apró eszközökről is szó volt. Például azt mondta, hogy picit rövidebb lesz a koncertprogram.
Na látja, ezt el is felejtettem már mondani. Igen, valóban igyekszem arra is odafigyelni, hogy ne legyen hosszú. Azt hiszem, hogy ez inkább az operára szokott jellemző lenni, hogy nagyon félnek a fiatalok, hogy hát ott el fognak aludni a 4-5 órás Wagner operákon, bármi jó is. Valóban nagyon fontos, hogy ne legyen sok, ne legyen egyfajta, legyen színes, úgyhogy ezek az egyrészes koncertek a zongora egyben az arra is alkalmazhat, hogy esetleg utána ne legyen olyan késő, hogy rohanni kelljen a buszt elérni, vagy a vonatot elérni, hanem esetleg még egy pohár ital mellett, vagy egy vacsora mellett még az élményt meg lehet osztani a barátainkkal, párunkkal, családtagjainkkal. Ennek pontosan az a lényege, hogy élményt adjunk a közönségnek. Tehát ne csak művészeti perfekcionizmust, mert nyilvánvalóan a perfekció az nagyon fontos, de azt az élményt, azt meg kell élni. Azt hiszem, a mai világban erre nagyon kevés időt szánunk. Tehát sok mindenre szánunk időt, de arra, hogy amit kapunk, egy nagyobb impulzust, azt mi a lehető legjobban dolgozzuk fel, beépüljön a lelkünkbe, és esetleg mi abból táplálkozni tudjunk, azt a rohanó világ nem engedi, mert mindig már a következő dolgon gondolkodunk. Ugye, elmegyünk egy koncertre, vége van a koncertnek, és már valószínűleg azon gondolkodunk, hogy reggel a munkában mit felejtettünk el, vagy a bevásárlólistát, vagy a gyereket az oviba, vagy nem vartam meg a jelmezét, és a többi. Na de hát mégiscsak egy pár percet meg kellene adni magunknak, hogy azt a gyönyörűséget, amit a Zeneakadémián, vagy a művészek palotájában magunkénak érezzük, akkor azt feldolgozzuk, és talán egy 20 perc, fél óra utána erre lehetőséget. Tehát, hogyha nagyon hosszú a koncert, akkor muszáj mindenkinek hazamennie, hát nem lehet éjfélkor és hajnali egykor vacsorázni, amikor 8 órakor már munka van.
Ön, mint klasszikus zenész, most korábban, amikor beszélt ezekről a buborékokról, kasztokról, nem is mondhat mást, mint hogy a Kotta hűség az első?
A Kotta az a legjobb kiinduló pont. Tehát nyilvánvalóan azt hiszem, hogy a zeneszerző a Kottát, mint egy, hogy is mondjam, egy alapot, tehát egy olyan dolgot gondolt a zeneszerző a Kottáról, ami nélkül lehetetlen közölni, ugyanakkor az érzést azt nem lehet leírni. Ugye József Attila sem tudta a szavak mögé rejteni az érzéseit, csak sugalni próbálta.
Legfeljebb odaír egy dolce, vagy...
Igen, na de hát gondoljunk bele, hogy a dolce, vagy mondjuk allegro, tehát az, hogy édesen, vagy gyorsan. Most nekem milyen a gyors, önnek milyen a gyors, kinek mi az édes, kinek mi a már túl édes, vagy már túl gyors. Ugye ezek az ízlés kérdései, de azt hiszem, hogy a Kotta hűség az inkább a hangokra vonatkozik, és nem inkább az előadásmódra. Arról nem is beszélve, hogy hát szegény Mozart vagy Beethoven gondolni sem mert volna arról, hogy egyszer a művészek palotájában 1500 ember fogja hallgatni a művét, akkor pár száz, maximum 200-300 fős koncerttermek, inkább ilyen szalonok voltak a bárónők és a grófurak kénye kedve szerint. Tehát megváltozott a világ, és a hangos az még hangosabb lett, talán még halkabb lett a zenei jelzésben, de a Kotta mögött ott kell, hogy legyen az előadó művész. Különben semmit nem ér szerintem. Akkor, mint egy gyártószalagon lehet koncertezni, és lehet perfekcionizmusra törekedni, de mitől művész a művész? Nem attól, hogy eljátsza, ahhoz csak egy jó technikai képesség kell. Arra szinte bárki képes. Erre sajnos, és ezt nem negatívan mondom, hanem mint egy tény mondom, hogy az ázsiaiak elképesztő mennyiségű gyakorlással, akár napi 15 órával olyan technikai szintre értek fel, hogy a versenyeknek az ömét ők nyerik. Csak éppen érzelmileg teljesen kívülállóak. Tehát nem ismerik a szenvedélyt, nem ismerik a mély szerelmet, a fájdalmat. Tehát a gyászindulót is ugyanúgy játsszák, mint a reggeli pirkadat jelenetet, vagy bármit. Tehát azt hiszem, hogy itt a legfontosabb az, hogy megtaláljuk önmagunkat, és azt próbáljuk megmutatni. Az valószínűleg nagyon sok embernek tetszik, valószínűleg nagyon sok embernek nem tetszik, de az biztos, hogy nem hazudtoljuk meg önmagunkat.
De a kotában lévő jelöléseket illetően is nagyon különbözőek a szerzők. Nyilván idővel egyre nőttek, vagy a romantika korában volt olyan szerző, aki egészen pontosan megjelölte, később Bartóknál is pontos jelöléseket találunk. Mégis ugye a felvételek bizonyítják, hogy ő is egy kicsikét másként játszotta, mint ahogy egyébként a kotába véste ezeket.
Azt hiszem, hogy például, hogyha csak a zongorákból indulunk ki, a zongorának is óriási fejlődése volt, és Liszt Ferenc korában épp hogy csak elkezdődött az angol mechanikás repetáló zongora gyártása az Erard Szignél. Ma pedig már csúcstechnikájú zongorákról beszélünk, úgyhogy ilyen szempontból teljesen más lehetőségek nyíltak meg a zongoristák számára, hogy máshogy adjuk elő Liszt Ferenc műveit. Ugye a legnagyobb kétely, vagy hogy is mondjam, a legnagyobb nehézség az Bach művészete, aki hát ugye nem zongorára komponálta a műveket, és nekünk mégis zongorán kell előadnunk. Úgyhogy ez is felvet egy jó pár kérdést. Pedálozzunk, ne pedálozzunk, mennyire próbáljuk meg hülyen visszaadni, vagy éppen éljünk a lehetőséggel, mert hogyha élne Bach, akkor biztos, hogy élt volna a lehetőséggel, hogy zongorára írjon. Tehát ez egy ilyen nehéz dolog, de szerintem pont ez adja meg a színességet. Hát gondoljunk bele, hány zongorista, hány zeneművész van a világon, és mondjuk azért szeretjük a Heifetz fél előadásmódot a hegedűben, mert ő olyan, amilyen. Tehát olyan Heifetzes, és vagy Szetoszláv Richter olyan Richteres, vagy Cifra György teljesen egyedi. És teljesen másképp értelmezik, sokszor percekben való eltérés is van bizonyos darabokban, és ugyanazt hallgatjuk. Na persze, vannak olyan zeneszerzők, mint Bartók, aki még az is odaírta, hogy milyen hosszú legyen a darab, és hogy pontosan kimérte. Azt hiszem, hogy ez inkább egy belső igény volt, mint egy valóban átgondolt tény, mert nem lehet kirakni a stopperórát, hogy pontosan annyi legyen. Ezt belül nem tudjuk érezni. Ezt tudjuk jól Einstein óta, hogy ugye másképp éljük meg az időnek a múlását, egy felhevült állapotban, vagy egy teljesen unalmas állapotban, ugye? Tehát mindenki átélte már, hogy a Zeneakadémián egy olyan koncerten pikpak elment ez a 90 perc, máskor meg mondjuk éppen egy postán állva csekk feladásra várva, milyen lassúnak tűnik minden perc, ugye? Pedig arról az időről beszélünk. Tehát nem lehet kiszámítani pontosan, hogy mennyi idő alatt lehet eljátszani egy darabot. Az a lényeg, hogyha közönség és a művész együtt élje meg azt a pillanatot. Az nem jó, hogyha a művész azt érzi, hogy lehet, hogy gyorsabban kéne, vagy lassabban kell, és a közönségnek sem jó, hogyha azt érzi, hogy ez egy kicsit vontatott, ez egy kicsit lassú, vagy gyors. Az a jó, amikor a szív az együtt dobog, és az eufória a darab végén, vagy éppen a lecsendesedés, attól függ, hogy milyen típus darabról beszélünk, az kollektívan alakul ki, és átérezzük egymást, mint egy gömb tulajdonképpen, ami kialakul egy zenei gömb a Zeneakadémián, és ez egy burok is egyben, és arra 90 percen mi védve vagyunk az élet káros sugaraitól talán.
De ebben az előadó művész diktál. Tehát olyan nincs, hogy mondjuk én figyelek a közönségre, vagy a visszajelzésekre, mert az azért tévútra viheti az embert, vagy tévedek?
Ez abszolút így van. Én inkább azt mondom, hogy nevezzük valami felsőbbrendűségnek, ami megnyílik mondjuk a zenék tolmácsolása közben. Ez egy ilyen hármas tagozódás, hogy jön az iklet, amit lehet Istennek, vagy Buddhának, vagy bármilyen vallásnak nevezni, de az biztos, hogy ezek a zseniális darabok, ezek a zseniális nagy szerzők valami magasabb rendű dologról tettek tanúbizonyságot, és amikor én ezt játszom, akkor én csak megnyitom ezeket a dimenziókat, amelyeket én is értek. Hát miért csinálom? Nem azért csinálom, hogy nekem minél több koncertem legyen, és számszerűsítsem a tehetségemet, hanem mert ez nekem is élvezet. Úgyhogy az életemben nem adnék egyetlen egy koncertet sem, és semmilyen díjat, és semmilyen elismerést nem kapnék, akkor is ezt csinálnám. Tehát nekem ez örömet jelent, és ezt az örömet próbálom megosztani a közönséggel. És ilyenkor valóban nem kell figyelni arra, hogy valaki köhög, vagy megcsörren a telefon, vagy éppen mozgolódnak, vagy éppen síri csend van, és érzem, hogy tapad a figyelem. Nem, ilyenkor csak is kizárólag a zenére kell koncentrálni, a művekre kell koncentrálni, és el kell hinni a darabról, hogy ez meg tud valósulni. Ez nagyon fontos, ugye, mert sokszor vagyok koncerteken, hogy nagyon jó az előadó, és a darab sem rossz, vagy éppen nagyon jó a darab, csak nem hisz az előadó benne, és bizonyos félelmek tárulnak elénk. És ilyenkor mindig Cifra György mondását szoktam idézni, hogy a színpad az a tenger, és mi pedig Szent Ferencek vagyunk mindannyian, és hinnünk kell, hogy tudunk a vízen járni. És abban a pillanatban, hogy nem hisszük el azt, hogy mi tudunk a vízen járni, úgy megyünk ki a színpadra, hogy bármilyen félsz is van bennünk, nem összekeverendő a nagyképűséggel, hanem inkább az önbizalommal, a darabban való hit, meg a jó lelkismeret, hogy mindent megtettem annak érdekében, hogy ez a lehető legjobban szólaljon meg. Tehát, hogyha ez az egész nem valósul meg, nincs meg, akkor elsüllyedünk. És akkor még lehet még kicsit kapálózni, vagy fent maradni, de hosszú távon azt hiszem, hogy elbukott a művész.
A közönség mindig észreveszi, amikor az ember egy-egy koncerten kicsit elsüllyed?
Nem. Most egy kicsit csúnyát fogok mondani, a közönség általában tapsol. A közönségnek általában tetszik.
Ez ilyen jó magyar szokás, igen. Ha nem is tetszik, akkor is tapsolunk udvariasságból.
Igen, erre tudnék, de nem fogok művészeket, önjelölt művészeket mondani, akik rendkívül nagy sikeret tettek szert, pedig sajnos művészileg nagyon nem ütik meg azt a színvonalat, amelyet elhisztek magukról. De a közönség sajnos az, aki érteti őket, és az a gond, hogy ez egy értékválság. Nagyon fontos mai világban a kommunikáció, hogy mit mond valaki, vagy mit mondanak valakiről. És sajnos a közönség egy ideig, akár hosszú távon is elhiszi, hogyha mindig azt hallja, hogy valami jó. Ez gyakorlatilag egy tényező, amelyet ki kellene iktatnunk valahogy. De az biztos, hogy azért én hiszek a magyar fülben, mert azért mégiscsak egy Cifra Györgyén, egy Fischer Annén, egy Kocsis Zoltánon nőtt fel azért a magyar közönség, és azért jó az értékítélet, néha sajnos tévútra mennek, de azért azt hiszem, hogy az, hogy a Zeneakadémia művészetek palotája az operás, hát most be van zárva, az Erkel Színházra beszélünk inkább, meg a BMC-ben még sorolhatnám a fontosabb koncerttermeket, ahol értékes és igazi művészek lépnek fel, és általában tele van, azért ez azt jelzi, hogy van igény. És a közönség azért tud különbséget tenni, de az apró hibákat nem veszik észre. Az apró hibákat csak és kizárólag a művész veszi észre.
De nem is biztos, hogy számít. Tehát, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy egy előadás valamilyen érzelmi hatást vált ki, és mondjuk úgy érzem, hogy tudok vele menni, akkor nem biztos, hogy az, hogy egyszer mellé üt, az számít.
Ez kicsit amit a párkapcsolat, ugye? Tehát nem tudunk olyan férjet, feleséget választani, aki teljes mértékben 100%-ig hibátlan, de azt az egy-két hibát megbocsátjuk azért, mert valami különlegeset érzünk iránta. Lehet koncentrálni, és lehet végképp jó embernek akarni lenni, és minden hibánkat megpróbálni semmissé tenni, de akkor azt hiszem elveszítjük talán a legfontosabbat, a lelkünket, meg azt a fajta szenvedélyt, amivel tudjuk csinálni. Ugye gondoljunk bele, hogyha egy szenvedélyi beszédet mondunk, tehát hogy egy szerelmi vallomás, nem, vagy éppen amikor nagyon el akarunk valamit mondani, lehet, hogy éppen nem tudjuk azt a szót úgy kimondani, vagy rosszul mondjuk ki, és nem tudjuk magat kifejezni, de az mögöttes tartalom ott van, és érezni, hogy igen, ő ezt el akarja mondani. Vagy éppen valaki szárazon, hibátlanul felolvassa, mint egy papírból, semmit nem ér. És azt hiszem, hogy ezzel egyetértünk. Úgyhogy a hibákat, azokat a művész elviszi haza, tehát a koncertnek végén nagy siker volt, és akkor megérkezek haza, és akkor végig még megy az agyamban, éjjelik, hogy
de mit. De akkor emészti magát?
Nagyon. Én nagyon emésztő vagyok, olyan ostorozó. És már tudják is, mert fel is hívnak másnap, hogy ezt ne csináljam, mert nyugodjak meg, mert ez tényleg nagyon, nagyon szuper volt. Az a helyzet, hogy nekem Vásári Tamás mondta, hogy abban a pillanatban, hogy egy koncert után azt mondom magamnak, hogy Jancsi, ez most egy csúcsprodukció volt, ettől jobbat nem tudsz csinálni, na akkor kell abba hagyni a zongorázást. Mert egyszerűen nincs hova tovább. Hogyha én azt mondom magamról, hogy ez fantasztikus volt, és ettől többet nem tudok, akkor nem lehet, mert nincs hova tovább fejlődni, és ezeknél a daraboknál sosem lehet azt mondani, hogy ez készen van. Ezekben az a jó Chopin művészete, Beethoven művészete, és még sorolhatnám, mindig okot ad arra, hogy az éppen aktuális lelki állapotunkat kifejezzük, mindig okot ad arra, hogy kicsit mélyebbre ássunk, mindig okot ad arra, hogy elővegyük Goethe Faustját, Madách ember tragédiáját, és a nagyokkal együtt egy kicsit még színesebben, még mélyebben, még szenzibilibb módon próbáljuk megkutatni azt az ősi igazságot, amely ott van ezekben a kompozíciókban, és amit remélhetőleg úgy egyszer majd életünk vége felé megtalálunk.
De amikor azt mondja, hogy egy művésznek a saját egyéniségét kell a művön keresztül, vagy a művet keresztül futtatni a saját magán, akkor azért ez egy komoly kérdés, hogy például valaki 14 évesen bekerül a különleges zenei tehetségek osztályába a Zeneakadémián, akkor egyáltalán van-e fogalma arról, hogy ki ő, mi ő, mit akar, milyen az egyénisége? Hát ehhez azért egy kiforrott ember kell.
Ez nagyon érdekes. Én 8-9 éves lettem, amikor kijelentettem otthon a szüleimnek, hogy én zongoraművész szeretnék lenni. Meg is lepődtek rajta, aztán a következő kérdésem az volt, hogy akkor elmondanák nekem, hogy mit csinál egy zongora művészt, és akkor hát elmondtak, hogy itt koncertezik, és tanul, és a zene az élet, és mondtam, hát akkor én tényleg zongora művész szeretnék lenni, úgyhogy 14 évesen én már gyakorlatilag tudtam, hogy mit szeretnék, azt nem tudtam, hogy hogyan. De ez egy nagy különbség. A Zeneakadémia falai között biztonságban éreztem magamat, és óriási mestereim voltak, de valljuk be, hogy minden egyes tehetségnek nagyon nehéz az előrelépés. Nagyon sok tehetség van Magyarországon, nagyon kevés lehetőséggel. Tehát a világkarriert elindítani, aztán végképp nagyon nehéz nemzetközileg ott lenni. Úgyhogy sok olyan faktor is kell a szorgalmon, az alázaton, a tehetségen, a jó tanáron, a jó családi háttéren keresztül, ami kiszámíthatatlan. Ilyen például egy versenyre való elindulás, amely nagyon sokat nyomott az én karrieremben. Ugye 7 vagy 8
nemzetközi versenyen voltam. Szerette,
utálom,
ugye?
Utálom. És hát most idén elkezdtem tanítani a Zeneakadémián, mint a Jungtus, és már tudom, hogy a növendékeim akarnak menni versenyekre, és hát megmondom nekik őszintén, hogy én nem szeretem a versenyeket, de hiszek a verseny által hozott sikerben. Tehát,
de akkor miért nem szereti? Hát a megmérettetés az egy természetes dolog ebben a szakmában.
Igen, csak hogy hogyan pontozunk. Ugye én már voltam...
De hogy megint csak ez, hogy technika, vagy ugye? Hatás?
Igen, tehát én már voltam versenyző is sokszor, ugye a Virtuózokban, vagy a Cifralapítványnál kint voltam, Franciaországban, ott zsűri elnök voltam, és voltam a másik oldalt is, és rendkívül nehéz, mert például voltak olyan versenyzők, akik nekem nagyon tetszettek, óriási hatást gyakoroltak rám, ugyanakkor a mellettem lévő zsűri tag, aki egy kicsit racionálisabban gondolkodik, körülbelül 4-5 hangot felírt, hogy rossz hangot játszott, és nem olvasta le rendesen akkor. Tehát mind a kettőnknek igaza volt. És ebből az adódott, hogy ő kevesebb pontszámot kapott, mint egy olyas valaki, aki be nem volt kevés érzelem, de sok sem, és csak egy hibát ejtett mondjuk Kotta ügyileg. Tehát itt igazából számtalról beszélünk, és nem művészetről. Nagyon sok volt a zsűri ül össze ilyenkor. Ugyanakkor a karrier előmozdításához itthon is, külföldön is elengedhetetlen, hiszen a név még ismeretlen, de a versenynevét ismerik, és ilyenkor úgy szokott lenni, hogy a plakátokra, vagy bármilyen megkeresésre odaírják, hogy mondjuk a Liszt verseny győztese, és kisbetűvel
alatta XY, a név, és aztán így idő után ez megfordul.
De enélkül nem működik. Tehát én buzdítok mindenkit, hogy elmenjen a versenyre, csak azt nagyon fontos tisztázni, hogy azért, mert esetleg nem nyer, vagy egy nem sikerül, az nem azt jelenti, hogy ő nem jó, hanem mert szerencse is kell hozzá. Nekem tényleg szerencsém volt annak ellenére, hogy nagyon rosszul éltem meg a versenyeket, tehát én nem vagyok egy jó versenyző típus, mert pontosan ezen gondolkodtam, hogy én most merhetek magam lenni, vagy csak racionálisan gondolkozzak, és szárazon játszom el, mert az végül is jobban pontozható, de végül is én sosem tudtam elszakadni magamtól, és bármennyire is meg akartam magam erőszakolni, hogy ne úgy csináljam, ahogy én gondolom, én mindig úgy csináltam, ahogy én gondolom, mert abban hittem, és annyit gondoltam magamban, hogy ha nem sikerül, akkor is magam voltam.
Most hírek következnek, utána innen folytatjuk a beszélgetést Balázs János zongoraművésszel.